konferencia délutáni részét. Sokra büszkesége a régi református műemléktemplomunk. Erről a napokban, két nap ezelőtt rend meg egy szép monográfia, Prokop Mária professzor Aston tollából, és most ő tart előadást röviden erről a templomról, és sok képillusztrációval.
Tisztelt soborjaiak és tisztelt vendégek! Gondolom, hogy minden soborjai nagyon büszke, amikor látja ezt a plakátot, ami a városban és a környéken is már láttam, ahogy jöttem ide, errefelé, hogy 600 éve... Nem jó, tartom közelebb. Közelebb, így?
Igen.
Így most jó? Köszönöm szépen! Tehát szeretettel köszöntök mindenkit, és gondolom, hogy minden somorjai ezekben a napokban, az ünnepségek alatt még inkább kihúzza magát, és büszke arra, hogy somorjai, vagy közelben lakik. Az, hogy a város, talán ez a, nem a 600-on lenne a hangsúly, hanem a város. Jó. Tehát a város, méghozzá a Civitas, aki egy kicsit is történészkedett, vagy tanult ilyeneket, hogy van oppidum, az mezőváros latinul, és civitas, az bizony nagyon ritka a középkori történelemben is. Civitas, tehát királyi város, az egy nagyon előkelő rangot jelent, és annak már bizony van ilyen pecsétje, amit itt az első képünkön látunk. Ez a kép a Ducról készült, ami egy 4,5 centis pici kis pecsétnyomó, amely természetesen negatív képet mutat, és erről a lenyomat, a pozitív kép, amit a somorjaiak jól ismernek. Tehát itt azért tükörképet látnak. De ez már maga, ez a pecsét nyomó egy olyan magas művészi színvonalat mutat, ami jelzi azt, hogy valóban Somorja megérdemelte ezt a városi kiváltságot. Gondolják meg, egy ilyen pici kis ezüst pecsét nyomó, abban ilyen, és így bírja a nagyítást is. A pecsét nyomónak nincs ráírva az év, de 1405-re a dátum, föltehetően ebben az évben meg elkészült a pecsét is, és nagyon valószínű, hogy somorjai mester, somorjai ötvös készítette ezt a fantasztikus, pompás pecsétet. A 600 éve tehát város, de 600 év, mire városi jogot kapott, az azt jelenti, hogy történelme sokkal régebbi. Tehát tulajdonképpen 1000 éves történelemről van szó, ami szinte a magyar állam alapítással egyidős. Egy kép, amit ismernek nagyon jól, a városnak a pusztulását, égését jelenti a török időkben, de szerencsére nem pusztul el a város, a égés nem lesz török hódoltsági terület, és így van az, hogy viszonylag éppen megmarad a város egykori plébánia temploma, amely a város déli kapuja mellett fallal körülvéve, itt van a parókia, ugye a plébánia templom, a fallal körülvéve ma is látni a nyomát ennek a falnak, és a könyvünk, ami szel Istennek megjelent olyan szépen, látható, talán többen látták, a 18. század, 17. század térkép, amely mutatja, hogy két fő utcája van, Somornak nagy piaszere van, és ez a plébánia templom, ez egy kicsikét a szélén, nem a piasztéren van, hanem épp úgy, mint Pozsonyban, hogy a város fal mellett, és hát sok más városban is így van. A templomnak a történetét le tudjuk olvasni a magáról az épületről. Az épületnek a szentélye, a keleti szentély, azok ilyen félköríves ablakokkal zárulnak, amik a 13. századból származik, és valószínű, mert itt látunk egy törésvonalat, és e fölött megmagasították, föltehetően még a 13. században. Tehát ez az épület, bármennyire én nem olvastam régészeti dokumentációt, hogy hogyan voltak, mik voltak, itt voltak régészeti előadások, amit én nem hallottam, bizonyára sok mindent tudnak, amit az épületről le lehet olvasni, tehát a 13. század első felére tehető a mai templomnak a legrégebbi falai, és ezt a 13. századnak a utolsó harmadában fölmagasíthatták, ekkor kaphatta a szép keresztboltozatát, kétszakaszos szentély, gotikus boltozatot, koragotikus boltozatot. Évszám 1287, amit tudunk, hogy akkor a király a pozsonyi vár ispánnak adja a Somorja területét, tehát azt jelenti addig királyi birtok, és azután pedig a pozsonyi vár ispán, a pozsonyi várnak, aki egy nagyon nagy úr, majd fogunk erről beszélni, többször nádor is volt, tehát egy pozsony városnak a helye, szerepe a Magyar Királyságban 1000 éven át rendkívül fontos, a nyugati határt védi, a nyugati határ mentén, tehát ettől pár kilométerre, 18 kilométerre valóban a pozsonyi kultúra területe volt, és nyugodtan, akár vannak itt pozsonyiak, akár nem, de mindenki közel van, tehát Pozsonyban, mint minden nagyvárosban, ami gyorsabban fejlődik, hát nem nagyon maradnak, többször átépítik, a pozsonyi dómban is ugye nem nagyon maradt meg egy gazdag freskó dísz, mint ebbe a somorjai templomba. A következőt, ez nagyon szép 13. századi fűrészfogas díszítés, a nyugati homlokzat is pont olyan, mint Pozsonyban, a torony, az épület testéből emelkedik ki, nem a templom előtt, hanem ugye két oldalról beleépül a templomba, ugyanúgy, mint az a pozsonyi dómnál. A pozsonyi dóm, ezt tudják, hogy hát nem dóm, hanem prépostság és plébánia templom, ugye ebben az időben. A 13. századi kapuzat, az északi kapu, amely a templomnak ugyanúgy, mint a pozsonyi dómnak is, ugye az északon van a főbejárata. Aztán később épül a déli, de nyugaton nincs bejárata, ugyanúgy ott Pozsonyban egészen a várfalhoz épült ugye a torony és a nyugati oldal. Itt is ebbe az erődítmény rendszerbe épült. Tehát egy nagyon szépen látszik ma is ez a 13. századi. Ugyancsak a 13. századnak az első felére tehető ez a papi ülőfülke a templomnak a déli falában. Nagyon szép, nemes, az arányok, szóval a művészet, ahogyan a zenében is nagyon jól ismerünk neki, a ritmusnak a művészet, az arányoknak a művészete. Tehát ezzel látjuk, hogy nem csak a túldíszítettség, éppen a romanikának ez a lényege, hogy egyszerű, tömör, és a méltóság teljességével, az arányaival, a ritmusával mutatja a színvonalat. A 14. század beboltozza a déli hajót, a főhajó valószínű akkor lapos mennyezetű, beboltozva csak a szentély van, kétszakaszos szentély, és a déli és az északi hajó föltehetően a déliben maradt meg, ez a nagyon szép konzolokra nyugvó gotikus keresztboltozat, és akkor készül föltehetően ez a nagyon szép egyetlen mérműves ablak, ami megmaradt, a déli hajónak a keleti falában. Hasonlóak lehettek a déli falában is, ezeket később már megnagyobbították. Ez azért fontos kívülről, ugyanez az ablak, mert ott látjuk fölül ezt a román ablakot befalazva, föltehetően elhiszem, hogy a műemlékvédelem jól csinálta. Ez azt bizonyítja, ez a befalazott ablak, hogy valóban a 13. században már kellett lenni egy déli hajónak. Ez még további falkutatás, meg további szakemberek, itt van Oriskó professzor úr, és gyakran ezek ugye fogják a helybeliek ezt tovább kutatni, de ez kétségtelenül valamire utal ez a befalazott ablak. Következő. A belépve jelenleg ugye a főhajóban csodálatos, szép 1521-es késő gótikus boltozat van, de van egy karzat. A karzat az is megint a templom előkelő rangjára utal, valamiképpen a templomnak a kegyura. A templom kegyura, ebben az esetben a pozsonyi várnagy. És hogy ez is pontosan mikor épült, nyilván falkutatás és egyéb fogja még pontosabban eldönteni, de kétségtelenül az oldalhajóból van egy följárat, ami úgy néz ki, hogy 13. századi. És el tudom képzelni, hogy egy 13. századi karzatról van szó, amit később belevágnak egy késő gotikus nyílást. Nyilvánvaló, hogy a freskó, ez egy Szent György freskó, még a 15. század elejé, főtjelten azután. Tehát én azért mutatnám, és a képekről beszélik, hogy a művészet történet az másról sem szól, mint a képekről olvas. Nekünk az oklevelek fontosak, de az mind csak segédtudomány. A régészet is fontos, de mi a meglévő formákból olvasunk, és hát úgy gondolom, hogy ez azért egy elég hiteles, mert létező formákról van szó. Na most itt van egy pillanat vissza tudná tenni, ha itt fölszentelési kereszt is kétfajta van a templomban, ez egy 14. századi forma, ami nem egészen a közepén, tehát mutatja azt, hogy ez az ív, ez föltehetően későbben, talán a 15-ben készült. Itt látható tehát ez a freskó, és a 15. század eleje, 1430-as, akár 40 körüli évek, amikor a rozgonyi fivérek kapják meg Somorját, akik között van Rozgonyi György és István, akik pozsonyi várnagyok, és ők az internacionális gotika stílusában egy kicsit már annak a végén, egy kicsit a kemény stílus felé haladva, tehát ez az 1430-as évek, készítik ezt a pasztofóriumot a szentélynek a északi falába. És ez, amit látják, már belemegy a freskóba, tehát a freskó korábbi. Korábbi, tehát ez az 1300-as évek vége, a freskó, erre majd ugye visszatérünk. Itt a pasztofóriumra azért szép ez a kép, mert főleg a könyvben jól lehet látni, hogy festve volt. Festve, nagyon jól látható a festésnyomok kék háttér előtt. Tehát egy még sokkal plasztikusabban, az eredeti színezéssel még plasztikusabban jött elő ez a nagyon művészi faragás, ez a művészi színvonala, úgyhogy az egész templom, ugye a freskók, a faragások, a boltozat, mindkább európai színvonal lesz. Nem csak az, hogy pozsonyi színvonal, meg nem, hogy fővárosi színvonal, hanem ez európai jelentőségű. Erre érdemes volna akár több előadást is szentelni, hogy ezeket valóban bebizonyítsuk. A sekrestyében is látható egy paszt, ugyanebből az időből származhat. Pontosan nem tudom, hogy ez megint a korábbi műemléki, vagy akár itt a papja is a templomnak tudja megmondani, hogy ezt, vagy akár a szakember, hogy ezt később falaszták, vagy eredeti helyén volt-e ott sekrestye. Ezt nekem nem volt módonban tudni, de ez a forma mindenképpen a 15. századnak a 30-as, 40-es évekre tehető, és föltehetően, hogy volt két pasztofórium, egyik a szentségtartó benne a templomban, és ezt talán az olaj, a betegek olajának az őrzési helye lehetett. A szószék ugyanekkor készült, tehát ez a rozgonyi fivéreknek a munka, amikor ők a templomnak a kegyurai, az 1430-as években. Nagyon szép, érdemes közelről megnézni, ez a nagyon szép pálcatagos faragás, fantasztikus, szép aránya van az egész szószéknek, amit mai napig is eredeti helyén van. Ugyanebben az időben készülhetett a keresztelő kút, amit úgy ér le Ipoly, hogy ott van az 1850-es években, és később állítólag egy csalóközi templomnak ajándékozták. Kérdezem a jelenlévőket, és örülnék, ha megmondanák, hogy melyik templomban van ez az eredeti somorjai keresztelőmedence. Gondolom, hogy ki lehet kutatni valahogyan a jövőbe, hogy ez melyik templomban, és esetleg megvan még föltéhető. Ugyanebben az időben a főhajó a Diadarif két oldalára készül két mellékoltár, valószínűleg korábban is volt, a freskók, a mellékoltár freskói ekkor készülnek, az egyik Szent Miklós püspök, Péter és Pál között. A Miklós a hajósok védőszentje, ugye Somorján, pontos ugye a Duna mentén van az európai nagy folyam a Duna mentén, és a hajósok védőszentje, a kereskedők védőszentje a Szent Miklós, és a másik oldalon pedig a következő képen ott nem maradt meg, mind a három, csak egy fej maradt meg ennek az oltárkép freskójából, föltehetően egy szent nem lesz ebből meghatározni ki. Na most ez a két mellékoltár fölé minden bizonnyal egy olyan baldahinos, gotikus, késő gotikus baldahin borult, ami a bécsi Stefánszonban maradt meg, talán többen jártak Bécsben, és egyébként Pozsony mellett is, ugye tudunk meg Pozsony környékén is ilyen, tehát a mellékoltárok között egy fölött egy baldahinos gotikus architektúra. A főhajó, mondtam, hogy lapos mennyezetű lehetett, egészen 1521-ig, és akkor kapja ezt a fantasztikus, szép későbotikus boltozatot, amely legyezőboldás. Na most ezek nagyon fontos, hogy ma, mikor a betonépítészet, meg a mindenféle vasbeton, stb. Technikába élünk, tehát mindenfélét tudnak vasbetonból készíteni, hogy akkor ez kérem nem vasbeton korszakba épült, hanem ezek a bordák statikai szerepük van. És ezek kérem, úgy kell ezt megszerkeszteni. Egy fantasztikus tudást igényelt, és nem véletlenül, hogy oda föl van írva, mindjárt majd fogjuk látni, de még maradjon ez a kép, hogy aki ezt konstruálta, ez a bizonyos Péter Meister és a segédei azoknak a nevét is fölvésték. Most itt még erre a két címerre szeretnék utalni, amiről később is lesz szó. Ez második Ulászló királynak a címere. Itt a Jagelló sasok vannak a magyar Árpádházi címer mellett, itt pedig a cseh oroszlánok vannak. Második Ulászló ugye Mátyás király után volt a magyar király, és ő ajándékul adományozza Somorját a szentgyörgyi grófoknak. És így bizony, és ő is járt, hát majdnem minden király járt Somorján, a középkortól kezdve Zsigmond, Mátyás, hát ezeket bőségesen tudja a történelem tudomány, meg a jelenlévők nyilvánvalóan. Itt természetesen, itt látható az ablak szegély, hogy itt volt egy szép későgotikus ablak. Jelenleg ez egy ilyen barokk forma, és ő, ez ma nem világít. Ma nem világít, mert nincsen külön teteje, szóval ma egybe van a három hajónak a teteje, de a gotikában nyilvánvalóan külön volt a főhajónak egy nyerek teteje, és külön az oldalhajónak, és a főhajót megvilágították, tehát még sokkal világosabbak voltak, volt a főhajó, hogy ezek a felső ablakokon keresztül is áramlott be a fény. A boltozatnak, tehát ez a bravúros formájából látunk néhány részletet. Érdemes megfigyelni, akik itt laknak, hogy milyen a fény és árnyékot mutatja ez a különböző napszakban készült felvétel, de ha úgy kicsit megnézik a 1500 körüli, környéki, akár európai, közép-európai gotikus boltozatokat, hát mondjuk mindjárt Pozsonyban a főhajónak a két oldalhajónak a boltozat, tehát a Szent Anna kápolna, ami ugye az északi mellékkápolnája a Pozsonyi dómnak, akkor látunk hasonlót, az egy szükebb tér, és nem ilyen monumentális. Tehát fantasztikusan mutatja azt, hogy és ez az évszám nem is olyan, nagyon jó, 1515-ben van egy évszám Ruszt, akkor van Körmözbányán, van bányavárosokban is találunk, és hát mindenképpen a pozsonyi boltozat korábbi is azért, hát egy korábbi fázist képvisel. Az évszám itt látható, 1521, ez pont a diadal ív fölött van, tehát azt mutatja, hogy a befejezés éve is nagyon büszkeséget öltötte el az építészeket, és ott egy külön mezőt készítettek, és abba vésték be az évszámot. Ugyanerre az évre tehetőek a boltozatnak a freskói, amelyek a reneszánsznak, ugye 1500-as évek, a érett reneszánsz, a kora, Michelangelo kora, Raffaello, Leonardo, nagy reneszánsz művészeknek a kora, amely Magyarországon nagyon ismertek voltak, és itt egy olyan ikonográfia, olyan program, az illető pap, aki akkor ott van, ahogy a kegyúr, itt a szentgyörgyi grófok még, akkor valami olyami egyesíti, mert a reneszánsz nem más, mint a középkornak és az antikvitásnak az egyesítése. Tehát a keresztény középkori teológia és az antik világnézet, antik szimbolikának az egyesítése a reneszánsz művészet, és itt tehát ezek az angyalok, angyalfejek, a szájukban különböző karika, kígyó, akármi, ezek mind a keresztény és antik jelképek csodálatos egyesítését mutatja 1521-ben. Ilyen nem tudok, hogy egyáltalán Európában hol található. Nem igen, szóval egyáltalán tudatába kell lenni minden somorjainak, hogy ezek valóban világhírűek. És ezt azért ebben a rövid időben nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy valóban szép, hogy ünnepel, de szobább kell vinni. Szóval itt valóban a világörökség részévé kell tenni, valóban európai, EU-s pénzeket kell szerezni, hogy még a falak alatt rejtőző freskókat föltárják, és kérem itten európai turizmus kell, szóval Somorjának fel kell hozni, úgy, ahogy volt a középkorban, révén, de mind elsősorban a templom a révén. Elsősorban a templom a révén, mert ilyen egyszerűen Európában nincs. Ezt nagyon szeretném, ha ennyit jegyeznének meg az egészben. A boltozat, ugye itt két pillérre, két nyolcszögű pillérre, ilyen mindig kifejezett esernyő, de fantasztikus, szép alakzatokat mutató, és remek statikával épülő boltozatot mutat, amely ezekkel a repülőbordákkal, boltozatokkal, és ezekkel a szimbolikus jelképekkel, amelyek úgy a kos, az angyalfej van a legtöbb, az angyal nem más, mint az ég és a föld közötti, hát hírnökök, az ég és a föld közötti összekötők. Ez így van az antikvitásban is, a géniuszok, így van a kereszténységben is. Tehát ezek az angyalok is különböző, például karikát tartanak több helyen, a karika a végtelenség. Karika nem csak az örök hűség, jele, hanem valóban a végtelenség, az egység, és a többi, ezek a szimbóluma. A címerekről, még egyszer így közelebbről, ezek ugye elég halványak ezek a freskók, de nem lehet eléggé dicsérni a somorjai Csukán Zsigmond lelkészt, akinek a nevéhez fűződik az, aki tudják, hogy közel 50 évig, jobban tudják, volt lelkész a templomba, hogy az ő értelme az, hogy ezek a freskókat föltárták. Nem volt könnyű, nagyon örülök, hogy ővel még találkoztam, és ő tőle személyesen is hallottam azt a lendületet, azt a lelkesedést, amivel ő ezt a világ számára megmentette. Na most ő mondta, és azóta is tud, hogy valóban több helyen ma így ugye rejtőznek falképek a falak alatt. És ez a Jagelló cím, mert ugye koronával Jagelló a lengyel család, ugye, uralkodó család, akik Csehországban és Magyarországon is Mátyás halála után a magyar koronát is megszerezték. Csodálatos szép ez az ablak melletti reneszánsz díszítés is a sasok, ugye a Jagelló címernek a Jagelló családnak a címere. Itt van közelebbről a fölirat, amely az 1521-et és a mesterek nevét is megőrizte számunkra. Tehát ez már egyrészt a reneszánsz öntudat, hogy bizony nem csak a megrendelő szerepe, hanem az a mester, amely megkonstruált ennek a statikáját, ennek az egész szerkezetét, az is megvan örökítve a templom a déli falon. Nagyon szép ez a lendület, ahogy ez a félárnyékba készült fölvételen a bordák ráfutnak erre a nyolcszögű pillérre, és mondom, mindegy kifejezett esernő, valóban ennek szimbolikus jelentősége is van, tehát nem csak egy technikai bravúr, mindennek, nem csak a középkorban, meg a reneszánszban, hanem a mai világ minden emberi tevékenységnek bizony jelképes értelme is van. A legkorábbi fölszentelési kereszt látható a szentélyben, és mutatja azt, hogy még a 13. századra tehető, hogy már akkor is fölszentelik. Most a fölszentelés az mindig, nem minden templomot van, hogy megáldják, de azt a püspök végezheti, vagy a püspök megbizotja a prépost. És ilyen a pozsonyi prépost, és föltehetően a pozsonyi prépost, aki az Esztergomnak, ugye Esztergomi egyházmegye az egész fölvidék, a Dunának a balpartja, és így az egész patrocínium is ugye ehhez kapcsolódik, és föltehetően, tehát a pozsonyi prépost a pozsonyi érseknek, az esztergomi érseknek a papja szenteli fel, itt látható, ez a korai, és ugyanígy itt is egy fölszentelési kereszt, a déli falon is, itt is, és a hajóba pedig a 14. századi fölszentelési kereszt. És egy csodálatos látvány ez a szentély, amely teljesen szinte éppen mutatja azt a nagyon logikus teológiai programot, ami megszerkesztett a templomnak a papja, a föltehetően. Nagyon gyakran van, hogy pozsonyi kanonok egyúttal a Somorjának a plébánosa, és egészen bizonyos, hogy egy ilyen, most a több rétegben maradtak meg, falképek a 13. századból, tehát a templom mondjuk a boltozatával egyidős, ez az északi fal, a szentély északi falán, ez a nagyon, hát sajnos ugye már megkopva megjelenő Mária halála, ugye középpontban az, hogy Samarin, ugye Santa Maria, Szent Mária magyarul, a középkori 13. századi említések is, tehát mindenképpen Mária a védőszentje, ugye a város, először a templomnak, ugye, és azon jött a településnek a védőszentje. Mellette van ez a három figura, ami föltehetően középen Szent Adalbertet, Mártont és talán Szent István, tehát három korai szentünket ábrázolja. A 13. század vége, ez az 1208 évekhez kapcsolódik. Ez után festik ki a 14. századba, annak a második feléből maradt meg ez a ma látható legnagyobb freskó, amelynek a kelet két szakasz van, két szakaszos keresztboltot, az a keleti, a szentélyzáródás, itt a három ablak, a fölött egy csodálatos szép korai bordás keresztboltozat, a bordákon is nagyon gazdag geometrikus díszítés van, a középkorban Krisztus, és mellette Mária trónon ülve körülte kék ég, és csillagok, és angyalok, illetve a négy evangélista, az angyal, a négy evangélistának a jelképét ismerik, mindjárt fogjuk itt látni. Tehát a mennyei dicsőség itt a sas, Szent Jánosnak a jelképe. A jelenések könyvének, tehát az illusztrálásáról van itten szó. A Krisztus maga mellé ülteti az ő jegyesét, maga mellé ülteti az édesére, illetve az, aki méltó arra, hogy közös trónon legyenek velük, és körülöttük négy élő lény, ez már úgy az Ótestamentumban, mint a jelenések könyvében, a négy élő lény, amely se nem sas, csak sas feje van, ember formája, ami tulajdonképpen Krisztusnak a tulajdonságait, magának Krisztusnak a jellemvonásait mutatja. Itt közelebbről közös trónon Krisztus és Mária, a templom védőszentje. A másik evangélista azt mondta, kék, ragyogó kék ég előtt, aranyozott, fehér, de valószínű rátétek voltak, arany rátétekkel a csillagok kifejezve, és a körülöttük nagyon gazdag geometrikus díszítés, itt is az a csillagos ég, tehát azt a pompát, ahova a mennybe fölvitt Mária, tehát az augusztus 15 a védőszentje, és ez a templomnak, a városnak, és ez pedig szorosan Esztergomhoz, az ország főtemplomához kapcsolódik, ahol augusztus 15-én, tudjuk jól, Szent István felajánlja a koronát a nagyasszonynak, által különösen tisztelt nagyasszonynak, az ősök, a magyar ősök által tisztelt nagyasszonynak, Lukács evangélista a másik oldalon, ami egy ugye, tulok, ökör feje van, emberformája, és szárnyai vannak, sőt, ír a jelenségre, 6 szárnya van, kerubok, tehát egy olyan lény, ami Istennek a mindenhatóságát mutatja. A következő szakaszban látszólag megismétlődik, hogy megint Krisztus és Mária közös trónon, itt a koronázásról van szó. Tehát itt közvetlenül és mellette itt a halál, és a halál itt megjelenik Krisztus a felhők között, és viszi magával a gyermek alakjában Mária lelkét, és itt már koronázza, itt a kezével koronázza, és megáldja már a két liliomos korona, ez a Nagy Lajos korbában vagyunk, 1370-es években készülhettek ezek a freskók. Itt közelebbről a Mária halála, tehát Mária az ágyban, körülött a 12 apostol, és itt már is itt látható a felhő között a lelkét, fogadja az Atya Isten már a lelkét az égben. Az angyali üdvözlet jobb oldalt, de nagyon szép ennek sem megjelenítése. Egyrészt a gotikának ez a vonal ritmusa, az a csodálatos lendület, ami ritmus, ami van ezekben a ruharedőkben. Ugye nincsen testük ezeknek a gotikus figuráknak, de az nagyon érzelmi kifejezés van. Itt az angyal jön az égből, és hozza az Isten üzenetét, ugye ismeri, köszönti a Máriát, aki éppen a Bibliát olvassa, és éppen hát hall arról, hogy el kell jönni majd a megváltónak, és fölötte a fény, a mécses ég, a világosság, amiben a kegyelmet, az, hogy ő a kegyelemmel teljes, aki a bűn nélkül való nagyszerűbb, legszentebb ember a Földön. Az oldalfalakon a 12 apostolnak az alakja, az egyháznak a talpkövei, aki Krisztus tanítását tolmácsolják. Csodálatos, szép, megint a gotikus figura, egyeket nézzük meg közelebbről. Itt mindjárt az északi falon is kezdődik. Itt én a könyvben nem sokat mondatot szenteltem ennek a donátornak. Ő, aki ott érdem, ő a freskó ők hallják, nem azért hallják. Ja. Tehát valószínű ő egy pozsonyi kanonok, ez vagy én hiszem azt, hogy most olyan búg, most nem jó, nem? Most nem? Túl hangos. Halkabban mondjam. Jó, így jó. Hogy hiszem azt, hogy a következőkben a mód lesz arra, hogy a templomot most már ugye 40 évvel ezelőtt más szempontok voltak a restaurálás, más technikai, más anyagok, most már azért sokat haladtunk, hogy egy kicsit meg a korszerűbb restaurálás, egy kicsit ellenőrizze a korábbi restaurálást, és akkor ki fog derülni, hogy a vállán, hátán mi volt, ha nem a batyúja volt, ez kétségtelenül. A két oldalt a nap és a hold, ez a hold, a csillagok emberszemmel, a másik oldalon az északi oldal a nap jelenik meg ember arccal, és az ablakbéletekben nagyon szép díszítés, ornamentika, a nagyon egyszerű motívum, a fekvő vagy álló szív forma, és abban különböző levéldíszek, tehát a gotika nagyon szereti a növényi, a levéldísz, az életet, a természetből vett elemeket. Közelebbről látjuk ugyancsak néhány apostolt festett gotikus fülkében. Következő. Itt látjuk ezt a csodálatosan szép kisfej, de nagyon gazdag redőzetű, lelkes. Tehát ez az apostolok küldetését, az apostolságot fejezi ki. A könyvet tartja mindegyik a kezében, csak a Pálnak van kardja, és a másik kezükkel gesztikulálnak, tanítanak, ez a hivatásuk, ez az egyház hivatása, és ha megnézik ezeket a csodaszép kezeket, egyik szebb, mint a másik, és ha egy kicsit lenne idejük, vagy esetleg módjuk, nem kell elutazni, ma már vannak csodálatos szép képeskönyvek, a londoni Westminster apátságnak a freskóit, ha megnézik a párizsi Saint-Chapelle, még kis üvegablakok, akár ötödik kárjának a kornak a miniatúráit, a nagy krónikának a miniatúráit, és így tovább, akkor fogják látni, hogy semmivel sem ügyetlenebb ez a kéz, ez a fej, mint ezek az említett londoni és párizsi példák. Tehát arról, és ez való, és ez semmi meglepő ebben nincsen, mert Magyarország teljesen egyenrangú Franciaországgal és Angliával, gazdaságilag, politikailag, kulturálisan, minden szempontból. Most ennek minden somorjainak tudatával kell lenni. Hogy itt nem csak az, hogy hanem valóban Európa élvonalában és egy nagy hatalomnak a része volt, amit a kultúra fejezett ki. És fontos volt a mindenkori somorjai papnak, hogy, és aki egyben mondom, többnyire pozsonyi ember is, hogy világszínvonalon legyen az ő képeit. Egy olyan mestert fizettek meg magyarul, nem sajnálták rá pénzt. Hogy egy igazán európai színvonalú mű, és ezek az alkotások ezt mutatják. Kérem szépen, Németországban, egész Németországban nem tudnék egyet mondani, ugye Németország nincs is ebbe az időbe. Fejedelemségek vannak. Olaszország nincsen, ugye? Szóval nem olyan nehéz mondjuk azt mondani, hogy milyen nagy hatalom, mert Franciaország és Anglián kívül a Magyar Királyság van. Van a Cseh Királyság, ami kicsitelenül IV. Károly alatt az Anzsukor udvarában nevelkedett, IV. Károly alatt nagyon fontos szerepet tölt be, és több minden megmaradt Prágában, mivel a török nem pusztított ott náluk, de színvonalban minden emlék és mindenképpen egy hát IV. Károlynak a példaképe volt. Nagy Lajos a Magyar Király udvar. Nem megy tovább, akkor mindegy, a következő, nem akarom fárasztani magukat, az időpont, tehát 1370-es évek, ezek a falképeknek a keletkezési ideje, amikor Nagy Lajos különösen fontosnak tartja a francia kapcsolatokat. Tudjuk, hogy ő maga egy Anjou családból származik, a nápolyi Anjou család, pontosan a magyar család, Árpád, ugye anyai ágon, Mária királynénak az unokája, az ő édesapja, Endre első Károly Róbert, és ő most a 70-es években, 74-ben pontosan születik a Katalin lánya, és a Katalin lányát eljezi 5. Károly francia királynak a fiával, Lajossal. És annak a ennek a jegyességnek, a gyerekkori jegyesség megkötésekor készül a képes krónika, nem tudom, hogy mennyire ismerik, annak a miniatúráit, a Széchenyi könyvtárban van, és azok hasonlóan ilyen franciás jellegűek, de azért a nápolyi, egyáltalán tehát ez a közép-európai magyar nagyszerű gotikának a munkája, és egész bizonyos, hogy akkor megélénkülő francia-magyar kapcsolatok jegyében születik ez a freskő együttes is, nem magában, egyébként a pozsonyi drómot is hasonló, a pozsonyi Ferences templomot, ott egy pár töredéket, de úgy tudom, hogy ez kicsit korábbiak talán, ott találtak egy pár freskót, de ott van a pozsonyi Ferences templom Szent János kápolnája, tehát ezek, ahol meg akár Klarisszák templomot, ma nincsenek freskók, de ilyenek voltak, tehát ugye, de ez a csomorja maradt meg. Na most kérem szépen, az a lány, ez a Katalin, ez meghal 4 év múlva, még gyerekkorában, tehát nem lesz ebből házasság, ebből a jegyességből, de a francia kapcsolatok megmaradnak, és ennek a, vagy a francia kapcsolat igénylése megmarad, Nagy Lajos egészen haláláig 80-ig, és még hozzá ennek egyik legfontosabb embere a Nádor, a király helyettese. A Nádor, aki egyúttal Garai Miklós, aki egyúttal Pozsonyi Ispán, Pozsonyi Várispán, és egyúttal tehát Csomorjának is az ura. Tehát egészen evidens, hogy ő, aki Franciaországba jár, és ez az egész diplomáciai tárgyalást vezeti, hogy hát világos, hogy a saját templomába is ezt a franciás vonalat képviseli. Úgyhogy ilyen egyszerű, és ennek egyetlen bizonysága a falképe, mert van a kolozsvári testvérek Szent György szobra, amit Prágában láthatnak, az ugyanennek a kornak 1373 az évszáma, tehát ugyanennek a franciás magyar gotikának a emléke, tehát nagyon pontosan oda tartozik ez a freskó együttet, a freskóba, ez az egyetlen, amit mutatni tudunk, és nem csak az, hogy Magyarországon az egyetlen, hanem az, hogy Európában a legmagasabb színvonalat képviseli, mondom még egyszer, a Westminster apátsággal és Párizsal együtt. Köszönöm a figyelmüket!